Másnap ismét ott állt János két tanítvánnyal együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, énekeljük fennállva a 77. Zsoltárunk első versét, a 77. Zsoltár első versét, mert így kezdődik: az Istenhez az én szómat.
Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá, beszédem meghallgatá.
Helyünket elfoglalva készüljünk a keresztelőre, énekelve a 329. énekünk második versét: nem éltem még a földszínén. Halljátok meg, testvérek, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megírva található ez a Máté írása szerint való evangélium 28. fejezetében, a 18. és azt követő versekben eképpen. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És mert hogy egy Mátét keresztelünk, ezért Máté írása szerint való evangéliumból még egyszer Máténak különös címzetként megismétlem azt a sort, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Foglaljuk el a helyünket. Máté ugye azt jelenti Isten ajándéka, mert itt Jahu szóból ered, és hát mi sem természetesebb és szebb, mint hogy akkor Mátét bemutassuk a templomba, annak, akitől az ajándék van. Kedves család, azt hiszem elmondhatjuk, hogy igen nagy verseny van a mai világban, nagy piaca van annak, hogy milyenek a jó szülők, hogyan váljunk jó szülővé, tréningek gazdag és drága tanfolyamok, szakanyagok, a lapok egy része ebből él, hogy erre a kérdésre próbáljam valamifajta választ adni. És sokszor abban a tévedésben vannak a szülők, hogy azt szeretnék, hogy a gyerek őket magukat duplikálja, másolja le, olyanok legyenek, mint ők maguk. Előbb születik meg sokszor az igény, hogy engem fejezzen ki a gyermekem, mint hogy kifejezhesse magát szabadon. De hát valóban, hogyan válhatunk jó szülővé, ez a pillanat adja magát, hogy ezt a kérdést feltegyük. A válasz itt ebben az igében található. Itt a válasz, mégpedig ingyen, tegyetek tanítványokká minden népeket. Hol kezdjem ezt, ha nem otthon, legközelebb, és avval, aki a legdrágább. De még inkább van egy másik kérdés, ami ebben rejtkezik, ebben az előbbiben, ez pedig az, hogy és kinek a tanítványává? A tietekévé, vagy valamilyen társadalmi elvárás, elgondolás, ideológia tanítványává? Mindenre van példa bőséggel a mai világban is. Tehát klasszikus kérdés szerint, kire üssön ez a gyerek? De az ige szerint a válasz egészen egyértelmű, Krisztus tanítványává. Tegyetek Krisztus tanítványává. Az a jó szülő, aki nem saját magát, hanem az ő urát. Jézust akarja felmutatni, akinek az élete eleve ő rámutat, aki nem azt akarja, hogy gyermeke őt magát koppintsa, utánozza le, hanem aki Krisztus vezetésében hisz, hogy ez a kapcsolat fogja megadni mindazt, ami szükséges, hiszen ő az út, az igazság és az élet. Milyen jó, hogy nem magunkat kell kényszeresen megistenítenünk a nevelésben, hanem Istent lehet elfogadnunk és befogadnunk a családi életünkben. Micsoda különbség! És ott aztán leginkább, amíg az első az eltévejedés, a második a szeretet vezetése ebben a legfontosabb feladatunkban, a gondoskodásban és a nevelésben. Tehát összefoglalólag, mi a jó szülővé válásnak a pontjai? Krisztus tanítványává nevelni, Krisztushoz nevelni a gyermeket, körülötte már, mint Krisztus körül összegyűlni, életmódban, értékekben, imádságban, tanítani őt, sok kevésbé fontos mellett vagy helyett, éppen a legfontosabbra, az evangéliumra, és az ige szerint megtartani a parancsolatokat. A parancsolatokat, amelyek nem élettelen utasítások, nem lélektelen parancsok, hanem a szeretet vezetése. És aki így tesz, annak szól az ígéret az utolsó sorból, és íme ő veletek lesz minden napon a világ végezetéig. Ezeket a gondolatokat és ezt az ígéretet vigyük most el magunkkal. És hogy mindez így lehessen, kérem, hogy jöjjön ki a család, és álljon fel a gyülekezet. Most pedig tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az Egyetemes Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, és kérlek benneteket, hogy erre fennhangon és legjobb lelkiismeretetek szerint válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, válaszoljuk, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, neked köszönjük meg ezt az életet, amely tele van élettel, elevenséggel, életkedvel, amely a te ajándékodról szól, és amelyet valóban így is élünk meg, mint a te ajándékodat. Köszönjük, hogy megtartottad az édesanyját egészségben, és köszönjük, hogy egy szeretetteljes családot és kiterjedtebb rokonságot adsz neki. Téged kérünk, Urunk, hogy te neveld őt, te vezesd őt, te gondoskodj róla jóban és rosszban egyaránt, és legyél bátorításul, ha kell vigasztalásul a szülők és a család számára is. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Ámen.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon néked békességet, szülőknek pedig boldogságot az ő kiteljesedésében. Ámen. Kérjük akkor a családot, hogy forduljon a gyülekezet felől, és hallgassa meg a gyülekezet állás pillanását, a 134. Kicsérletünk harmadik versetének
foglalva. Folytassuk Isten tiszteletünket, és a 319. énekünk, mind a 6 versszakát énekeljük, a 319. dicséretünket, mely a Jerminyájan örüljünk dalamára, kezdetben volt az ige.
Minden örömünk.
által ismét feltámadunk. Örvendjünk és vigadjunk, Istennek hálát adjunk, hogy halálból életre
ami további segítségünk és Isten tiszteltünk megáldása is jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugye, mint szól hozzánk a mai napon a János szerinti evangélium első fejezetéből, az első fejezet 19 és 34. verse közötti szakaszt hallgassuk meg. Ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg.
Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy ő, ki vagy te, akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbizóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztellek vízzel, hogy ismertté legyen Izrael előtt. Itt tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszáll az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyosságot tettem arról, hogy ez az Isten fia.
Köszönjük szépen! A mi Urunk áldja meg az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy a végül is beköszöntött télben, a kiköszönő év végén neked köszönhetjük meg mindazt, amit megélhettünk, ami kegyelemben ért bennünket. Köszönjük, hogy nem elkényeztettél bennünket, hanem feladatokat adtál nekünk, melyek talán sokszor nehéznek is tűntek. Köszönjük, hogy velünk való terveid most is a javunkra szolgáltak. Köszönjük szeretetedet, ha kellett, vigasztaltál és erősítettél bennünket. Mindezeket a te kezedből vesszük. mint ahogy atyánk a próbatételeket és a veszteségeket is. Hisszük, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden a javukat szolgálja. Bevalljuk, hogy sokszor nem értettük, miért próbálsz, miért engedted, hogy veszítsünk, hogy veszteségeket szenvedjünk, hogy miért voltak kudarcok is az életünkben, de bízunk abban, hogy te mindent bölcsen cselekszel. És ezért kérünk, hogy ígéd világosságába hadd kerüljön ez az egész év. Bocsáss meg minden lázadást, minden elégedetlenséget, zúgolódást, ami a szívünkben és a szívünkből fakadt, és ami elhagyta a szánkat. Bocsáss meg, valahányszor nem hittünk neked, amikor azt gondoltuk talán öntelten, hogy egyedül is meg tudjuk oldani a dolgainkat. És ezért kérünk most alázatosan, hogy jelenlétedben hadd tudjuk megszentelni ezt az órát is. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk az írott igén és az emberi bizonyságtételen keresztül is. Hadd kerüljön minden a helyére, hadd kerüljünk mi is a helyünkre, a veled való szoros közösségbe. Ámen. Helyünket elfoglalva. Most várjuk a gyermekeket. Ennyi? Oh. Gyere ide! Nem jön. Jó, hát igen. Akkor köszönjünk kevesen jó hangosan. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Na, megérkezett az első hó, ugye centikben, nem csak milliméterekben mérhető, de örültek neki? Jó van. Mutatnék nektek valamit, ez pedig ez. Tudjátok, hogy mi ez? Nem nagyon szép.
Egy ilyen mágneses karika, ami lemegy a
vízben. Aha, kütyű. Mondhatjuk úgy, hogy kütyű. És így esetleg mond-e valamit nektek? Nem kell, hogy feltétlen jelentsen. Ez volt az én spuri vizslámnak a karácsonyi ajándéka. Kicsit fölöslegesnek tűnik, de hogyha este lemegyünk vele sétálni mondjuk a Dunához, ahol nincsen közvilágítás, akkor bizony nagyon jó szolgálatot tesz, mert egyáltalán látjuk, hogy több száz méterre hova futott el. Nagyon hasznos dolog. Egyáltalán, hogy az irányt tudjuk, hogy merre viharzott el. Na hát, de nem erről, de spuriról szeretnék nektek valamit mondani, mégpedig azt, hogy én sokat járok vele, mégpedig autóval. Olyan módon, hogy a kombi autónak a hátsó részébe ő beugrik és utazik velem, és őszintől szóval fogalma nincs arról, hogy hova megyünk, mennyi ideig megyünk, mi ennek a célja. Erről mind semmit nem tud, és mégis beugrik. Isten hozott. És mégis, biztos a spuri miatt, jaj, de jó. És mégis minden további nélkül beugrik. És egyszer, nem is olyan régen, odajött hozzám két idegesnek tűnő, biztos nagy állatbarát, és azt mondta, hogy miért kínzom ezt a szegény állatot azzal, hogy ott tartom hátul. És aztán megpróbáltam nagyon szeriden elmagyarázni nekik, hogy hát az a helyzet, és meg is mutattam, hogy ha ki jön onnan, akkor utána vissza is ugrik, mégpedig akárhányszor és akárhova mentünk el és álltunk meg, akkor is így van ez. Nem tenné, hogyha ez rossz lenne neki, vagyis nem tenné, hogyha nem bízna bennem. Van benne egy mély bizalom. Egy bizalom, hogy neki nem lesz rossz, ha velem jön, sőt, inkább jó lesz neki, a gazdájával lehet együtt. És ez nekem is jó, mert ez azt jelenti, hogy én bízhatok ő benne, hogy ő nem akar elkóborolni, hanem mindig figyel rá, hogy én hol vagyok. Hát egy kicsit hasonló ez az emberrel is. Az Istent mi sem értjük mindig, hogy miért visz erre, meg arra, vagy éppen miért várakoztat, mert ő ugye sokkal nagyobb nálunk, ő a mindenségnek az ura, mi pedig annak csak egy kicsiny pontja vagyunk, de az Istenhez az út a hit. Azaz a bizalom, a mély bizalom. Tudom, hogy jót akar nekem. Ebben bízhatok teljes szívemmel. és hogy nem fog elveszíteni engem, hanem éppen fordítva rólam is gondoskodni fog. Ha nem is csak a nyakamra egy ilyen kütyüt, de más módon a szeretet más eszközeivel fog gondoskodni rólam. És vezetni fog az életemben. Az egyik szentírási könyvben van egy ilyen, nem is olyan egyszerű mondat, inkább a szüleiteknek mondom. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Jó dolog, nagy bizalommal lenni Isten iránt, azzal a hittel odaszegődni mellé, bízni benne, őt keresni és őt követni. Hát kívánom, hogy így legyen a ti életetekben is, és akkor az nektek is jó lesz. És örüljetek a hónak, és most pedig áldás békesség, és akkor mentek a gyermekórára. Mi pedig énekeljük a 370. dicséretünk második versét az igehirdetésre készülve, a 370. dicséretünk második verse, Te szentségnek új világa. Kedves testvérek, Istennek azon igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma az ő igéjét szeretném előttetek hirdetni. Megírva található Péter apostol első levelében, annak második fejezetében, a 21. versben eképpen. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Hogy az ő nyomdokait kövessétek. Eddig az igen. Kedves testvérek, a Földön minden élőlény hagy maga után valamilyen nyomot, ősidőkből is visszaüzen, egy elkövesedett fa darabként, egy masztodon csontvázaként, egy ősember eszközeként sok mindent elárulnak magukról. De kulturális értelemben is nyomot hagyunk, hál' Istennek, legtöbb esetben például a görög drámák, vagy éppen a zsidóság tórája formájában. Tehát fizikai és szellemi értelemben egyaránt üzennek a korábbi korok. De vajon mi is hagyunk-e nyomokat az utókornak, és azok a nyomok milyenek? Alkalmasak-e a tanításra, Istentől ihletettek-e, vagy pedig szennyezőek, adott esetben környezet szennyezőek. Nyomot hagyunk a Földön, bármit is teszünk. Ezek a nyomok persze sokszor nem nagyon láthatóak, és sokszor csak a következményeit tapasztalhatjuk meg. Azokat a lábnyomokat, amiket a földi környezetünkön hagyunk, mostanában úgy nevezik, hogy ökológiai lábnyom. Egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Erről szól az ökológiai lábnyom kérdése. És hát ilyen ökológiai lábnyomot hagyunk egyénenként, de a családjaink is, kisközösségeink is, és persze az egész társam vagy az világ egésze globálisan is. Minden egyes ember és társam elfoglal bizonyos teret bolygóink felszínéből azáltal, hogy itt termeli meg élete fenntartásához szükséges javakat, élelmiszereket, energiát, vagy éppen éli a világát, szórakozik és így tovább, és itt dolgoztatja fel a természettel azokat a hulladékokat, amelyeket kibocsát. Ennek a térnek a nagyságát méri tehát az ökológiai lábnyom. Igazából az ökológiai lábnyomunkat a mi környezetkímélő vagy éppen pusztító életmódunk határozza meg. Ez a számítás, mert ez egy számítás, gyakran kerül persze kritika alá, és ezért egyre inkább finomítják, kiegészítik. Mégis azt lehet mondani, hogy a világban való egyenlőtlenségeket, az elosztások egyenlőségeit és az okozott károk egyenlőtlenségeit nagyon jól szemlélteti. És nekünk itt, az állandóan panaszkodó Európában és Magyarországon nagyon önkritikusnak kell lennünk e tekintetben. Az derül ki ugyanis, hogy minél gazdagabb egy ország, egy térség, egy család, egy közösség, annál nagyobb a lenyomata, annál nagyobb a lábnyoma. Annál több teret vesz el másoktól. Nem véletlenül a legnagyobb ökológiai lábnyommal rendelkező ország az Egyesült Államok, utána Kanada, és a többi nagyon gazdag ország egészen Kuwaitig. Az Európai Unió nyugat-európai részének államait is ideértve. A másik végleten pedig ott vannak az afrikai és legszegényebb ázsiai országok, Haiti, Nepál, Mozambik, Banglades. Valahol olvastam, hogy Svájcnak, amelyhez egyébként családilag annyi szállal kötődünk, 8-szor nagyobb földterületre lenne szüksége, mint amekkora ő maga, ahhoz, hogy megtermelhetné, ha otthon termelné meg a javait. És ha a föld egész lakossága olyan színvonalon és módon élne, mint Svájc, akkor a föld területének háromszorosára lenne szükség annak eltartására és fenntartására. A legfrissebb kutatások azt mondják, hogy kevesebb, mint 2 hektár termőföld és tenger jutna minden emberre a földön, ha azt egyenlően osztanánk el. De egy amerikai ember 12 hektár körül használ föl, fogyaszt el, és ugyanez az arány, ugyanez az eltérés jellemző negatív irányba, és Bangladesbe pedig 4-szer kevesebb, mint az átlag. Elmondhatjuk, hogy az ökológiai lábnyom mértéke azt mutatja, hogy akik mértéken felül fogyasztanak, azok mértéken felül szennyeznek is. Kettős tehát a teher. A gazdagok lábnyoma tapossa le a szegények élet lehetőségeit. Be kell valljam, hogy én is kitöltöttem gyorsan egy ilyen tesztet, a saját családunk és háztartásunk viszonyait véve alapul, és nyilván kedvezőbb válaszokat adtam, mint amilyen a valóság, mert hát szubjektívek vagyunk, de hát még a magyar valóságnál is magasabb, nagyobb lett a mi ökológiai családi lábnyomunk. Jó, persze mondhatnám azt, hogy ugye 46-os lábból indulunk, akkor abból nyilván nagyobb is lesz ez. De az ember tehát súlyos lenyomatot képez saját sorsán, és gondoljunk csak most éppen a csomagolás technikára karácsony kapcsán, mennyi problémát okoz az ajándékaink csomagolásainak eltakarítása. Milyen komoly következményekkel jár ez? Az a rengeteg műanyag és rengeteg papír. Vagy a globális felmelegedésnek nevezett problémára is gondolhatunk. Legnagyobb igyekezetével és gondosságával is csak lassítani tudja ennek a lábnyomnak a növekedését az emberi közösség. A gazdasági és politikai hatalom túlsúly a világban nem csak jót, azt inkább kevesebbet, de nyomorúságot, igazságtalanságokat és szenvedést is okozhat. És ez nem idegen a Biblia üzenetétől, sőt, annak kulcs mondani valója, gondoljunk csak Jézus ige hirdetésére a gazdag ifjú történetéből, amikor ezt mondja tanítványainak Jézus, könnyebb a tevének bemenni a tűfokán, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Tehát az ökológiai lábnyomunk visszavonhatatlanul árulkodik a korunkról, benne rólunk, melyből aztán olvasni lehet, és aztán kell is. Súlyosan rátelepszik a valóságunkra. Mindez azzal kapcsolatban jutott eszembe, hogy igen elgondolkodtatott a korábbi, még a karácsony előtti vendégi igehirdetőnk, teológiai professzor igehirdetése, amikor a gyermek megváltóról beszélt. Nemhogy nem véletlen, hanem éppen, hogy üzenet, mondta ő, a kegyelem és az öröm üzenete, hogy Isten egy kisdedben, egy újszülöttben kötelezte el magát, még egyszer ezzel a földdel és annak népével. Egy végtelenül kicsiny és védtelen újszülött hordoz ennek a világnak a legnagyobb reménységét, vigasztalást és erősítést ad. És ennek felfoghatatlan, de hitben megérthető tanulságai vannak. Ott van benne a karácsonyi történetben, eltéveszthetetlenül nem más, mint Isten lábnyoma. És ez a lábnyom már akkor nyomot hagyott, amikor a fiú, az éppen megszületett, még járni sem tudott, amikor a jászolban feküdt a nyom tulajdonosa. A világot így is, úgy is megmozgatta. Elindította a bölcseket és a pásztorokat, de a másik oldalon a hatalom birtokosaiból is kiváltotta a hatalomféltés kegyetlen reflexeit. Jézus maga kérdezi, sosem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Valóban. Ébredjünk hát erre a valóra, ez az Isten kegyelmi valója. A karácsony a jászola nem népszínműi rekvizitum, berendezési tárgy, a helyzet, amelyben mindez történik, nem hangulatkeltés, nem lefestés, amely hatást akar csupán kelteni, hanem az üzenet leglényege, vagyis hogy értünk történik. Ebben az újszülöttben értünk történik. A velünk között üstörténet középpontja ez a marginális szintér, a fogadó a kisvárosnak a margóján, ez a minden szempontból határhelyzet. Az én erőm erőtlenség által ér célhoz, vallja Pál teljességgel krisztológiai alapokon. Mert ha a jászolban, a végső erőtlenségben és kiszolgáltatottságban születik is meg, és ahogy Pál a II. Korintusi levélben írja, mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él Isten hatalmából, és ha mi erőtelenek is vagyunk ő benne, élni fogunk vele együtt, Isten hatalmából közöttetek. Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél, figyelmeztet Pál. Az erőtlenségnek, a hatalom nélküliségnek és kiszolgáltatottságnak ez a kegyelmi nyoma később csak erősödött, ahogy a karácsi történet is erről beszámol, a gyermek pedig növekedett, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Éppen ezért nevezzük ezt most Isten kegyelmi lábnyomának. Hiszen az a hatás, a következmény, amiről beszélünk, de amit személyesen megtapasztalunk és meg is élünk, az a kegyelem szóval írható le. Kegyelemből hitáltal tapasztalhatjuk meg. Isten lábnyoma az ő fiában, ebben a világban kegyelmet hoz és hirdet. Nem szennyez, hanem tisztít. Nem egyenlőtlenségeket növel, hanem igazságot teremt. Ez az első üzenet. De ebből következik a második is. Isten nem eltiporni jött, nem kizsákmányolni, nem igazságtalanságot és egyenlőtlenségeket növelni jött. Aki ezt hirdeti, aki őrá hivatkozva követi el mindezeket, az Isten káromlást művel. Nem, hanem azért jött, hogy ő szolgáljon. Krisztus kegyelmi lábnyoma ebben a világban tehát kritika minden hatalmaskodás felett, minden erőszak és minden önösség felett. Modernebben szólva, minden érdekmaximalizáló törekvés fölött. Hiszen nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Az ő hatalma a szolgálatban, az élet szolgálatban, az életünk szolgálatában található meg. A karácsony lényege, hogy az leginkább csak húsvét felől érthető meg, és fordítva is igaz, a húsvét a passió és üttörténet karácsonyban alapozódik meg. A szolgálat felől lesz érthető, az értünk végzett szolgálat felől, Isten hatalma az ő önmegalázásában, testé lételében, velünk közösséget vállaló szolgálatában van. Az alászállás szolgálatának hatalom nélküli hatalma, azonban világot meghatározó valósága egyénnek, családnak, közösségnek, gyülekezetnek, és bizony társadalomnak és történetnek is, történelemnek is, akkor is, hogyha nem tudunk, vagy nem akarunk tudomást szerezni felőle. Semmi, de tényleg semmi sem érthető nélküle. Olyan, mint egy olyan magyarázat, amely egyszerűen csak a levegőben lógna. Aki nem érti, nem hiszi a jászol és a kereszt összefüggését, nem értheti a világot formáló isteni akarat valóságát sem. Ez a teológiai irodalom krisztológiai, tehát Krisztusról szóló üzenetének oly kedves tétele. De mindez bármennyire is igaz a maga elvontságában, kedves testvérek, semmit sem érne, ha nem tapasztalhatnánk azt meg magunk is a személyes életünkben, és éppen ezért legyen most inkább erről szó. Ahogyan a hatalmaskodó ember ökológiai lábnyoma súlyosan nehezedik a valóságra, hogy Krisztus Jézus kegyelmi lábnyoma olyan magától értetődő módon kíséri életünket, hogy azt csak imádságban tudjuk megérteni. Valóban itt van minden előttünk. Annak, ahogy ő munkálja életünket, annak, ahogy kísér bennünket, annak, ahogy vezeti életünket. Valaki azt mondta, olyan az, amikor elkezdtem hinni, mint amikor megtanultam a térképet olvasni. Most már értem életem irányát, a közelítés a távolit, a fontosat és az elvetendőt, az életem célját, amerre tart. Ahogy ismét Pál vallja, hogy képesek legyünk felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten minden átfogó teljességére jussatok. Valóban ez a lábnyom otthat az életünkben minden nap és minden órában. A Zsoltáros, a 65. Zsoltárban így val, megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Krisztus Jézus kegyelmi lábnyomán bőség fakad. Most az év végén különösen is helye van annak, hogy számba vessük, mint egy lekövessük Krisztus lábnyomait az életünkben. Akkor is, ha betegségek súlya, vagy konfliktusok viharai időlegesen befedi, vagy befedni látszanak azokat, akkor is, ha fáradtak vagyunk arra, hogy rácsodálkozzunk létünk hétköznapi és különleges csodáira, vagy ha akármilyen önös vagy tudatalatti célból át akarjuk írni életünk eseményeit. Mennyi energiánkba kerül, hogy a fénynél világosabbat ne lássuk meg. Pedig ő ott van, a nyomok árulkodnak, ott volt ebben az évben is, mint eddig mindig. Nem csak mellettünk járt, kellő távolságban, elegáns távolságtartással, hanem vezetett, ha kellett, visszavezetett, ha kellett, hordozott. Hogy az ismert példában, talán jól ismerjük a tengerparti lábnyomokkal, amikor az ember az ő Istenét kérdezi, aki őt egész életében kísérni látszott, de hát egy helyen eltűnt a másik láb, nyom éppen a legnehezebb pillanatokban, az életem legnehezebb pillanataiban, hová tűntél akkor Istenem? És Isten azt válaszolja, hogy én nem tűntem el, hanem akkor hordoztalak téged, akkor vittelek a kezemben. És ebből a felismerésből végül két dolog következik. Az egyik a hálaadás, a másik pedig a követés, azaz a szolgálat. Csak az lehet ajándéká, amit meg tudunk köszönni. Minden más a raktárba szorul, kiselejtezésre kerül, beporosodik, más dolgok pedig befedik. De amiért hálát adunk, amiért hálát tudunk adni, az a miénk immáron elvehetetlenül. Az beépül az életünkbe, értékeinkbe, meghatározóvá válik és erőforrássá lesz. Isten vezetése akkor is meghatároz bennünket, ha nem ismerjük azt fel, vagy akár el. De aki hálát tud adni, az egyben keresi is a lábnyomok irányát, az kéri a vezetést, és az az Isten irányába fog mozdulni. Mert az ő térképe, a belső térkép így fogja mutatni az irányt. És ez az irány mindig a másik ember felé is halad. Isten Krisztusban bennünket a másik ember irányába vezet. Krisztus kegyelmi lábnyomai, a vak Bartimeusok, a samáriai asszonyok, a Lázárok és Zákeusok, vagy ha kell, akkor a gazdag ifjak felé vezet. Szóval főleg azok felé, akik maguk nem tudnak mozdulni betegség, függőség, kiszolgáltatottság vagy kirekesztettség miatt. Befejezem, az ökológiai lábnyom az ember önző hatalmának igazságtalanságáról szól a világban, melyet ténylegesen és képletesen szennyezi a világot. Krisztus kegyelmi lábnyoma pedig a szeretet hatalmának valóságáról az életünkben szól, amely a gyermek Jézusban válik testté értünk Betlehem városában. És még egyszer a mai ige, Péter első levelében írja, hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Adja Isten, hogy ne csak életünk nyomolvasói, de Krisztus útja követői is lehessünk. Ámen. Az ige hirdetése válaszul énekeljük a 301. dicséretünk első és második versszakát, 301. dicséretünk új világosság jelenék. Hajtsuk meg fejünket és lelkünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy megnyitott szemeinket, és bármerre nézünk, bármerre tekintünk az életünkben, mindenhol a te kegyelmi lábnyomaidat találhatjuk meg. Köszönjük, hogy most így felemelhetjük a tekintetünket. Segíts, hogy a hitünk szemeivel meglássunk téged, aki teljes ura vagy ennek a világ mindenségnek, és akinek mégis fontos a mi kicsi életünk is. Aki ebben az évben is oly sokszor megmutattad nekünk hatalmadat és szeretetedet, kegyelmi vezetésedet. Legyen mindenért, ezért egyedül tiéd a dicsőség. Bocsáss meg, Urunk, hogy amikor hitetlenségünkkel bántunk téged, amikor kételkedünk igazmondásodban, amikor nem nyomait keressük kegyelmednek az életünkben, neked minden lehetséges az is, ami az embereknél lehetetlen. Így az is, hogy bennünket vezetsz, bennünket erősítesz és vigasztalsz. Szeretnénk, ha te vezetnél bennünket, ha látóvá tennél a saját életünkben, ha alkalmassá tennél bennünket, hogy bízzunk benned akkor is, amikor előre tekintünk, amikor a jövőt fülkésszük, amikor sok bizonytalanság vesz körül minket. Mert tiéd az ország, minden hatalom, valóban a mi életünkben is. És ebben bízva kérünk most téged, hogy legyél a mi betegeinkkel. Azokkal, akik szenvednek, akiknek fáj az élet. Te legyél erősítő és gyógyító Isten. És kérünk, Urunk, a gyászolókért is, akiknek megtört a lelkük most, és arra vágynak, kimondott vagy ki nem mondott vágyakozással, hogy te ott legyél mellettük. Vigasztald meg az ő lelküket. És így kérünk, Urunk, az év hátramaradó napjaira is, és a következő évre nézve is, hogy te legyél a gyülekezetünkkel, te legyél a mi közösségünk közepe és éltető ereje. Mindezekért, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük. Amen. Mi pedig így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Ezek között is az első legyen megint, és még mindig a jó kívánságoké, a ünnepkörre nézve Isten áldását kívánjuk a gyülekezet egészének. És hirdetjük, hogy ma délután kisifi és nagyifi is lesz. Ja, ez az ő dolog. Igen. De igen. Úgy tudjuk. Igen. Jó. December 31-én, az új év utolsó napján, szerdán, 18 órakor, 6 órakor évzáró istentisztelet tartunk, és a szokás szerint egy ágytat keretében fognak azok a gyülekezeti tagok, akik eljönnek, átmenni az új évből az új évbe, tehát 23 óra 55 perckor kezdődik egy úrvacsorás ágytat. Január 1-én pedig 10 órakor újévi istentisztelet lesz. Pénteken 3:30 konfirmációt, 4:30 konfirmáció. Ja, bocsánat, január 16-án lesz, igen, akkor kezdődnek a konfirmációs oktatások legközelebb. Szombaton 10:30 pedig hittanra kerül sor, illetve, és ezt is szeretnénk hirdetni, hogy szombaton vespera is lesz 18 órakor. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy aki tud, azon vegyen részt. És egy hét múlva 10 órakor Isten tisztelet keretében újra találkozhatunk. A mai napon Ladányin és Sütő Tünde testvérünk, a rózsakerti Demjén István református általános iskola igazgatóhelyettese olvasta az igét, köszönjük szépen. A következő presbiteri gyűlésre január 6-án kerül sor. És még hirdetem, hogy 2015. augusztus 3. és 8-a között lesz a jövő évi gyülekezeti tábor, ezúttal Réfülöpön. Jelentkezni Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet. Az iratterjesztésben a következő évre szóló bibliaolvasó kalauzokat meg lehet vásárolni, illetve hirdetjük, hogy a teológusok, kárpátai reformátusok megsegítésére igés kártyákat készítettek, ezeket pedig Pető Gergőnél lehet vásárolni. Megjelent a hírlevél is. A hirdetéseket követően, illetve az áldás előtt pedig énekeljük a 196. dicséretünket. A 196. dicséretünk első 3. és 7. versét énekeljük. Mondjatok dicséretet! az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás békesség. Amen.